Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a Hétvégi menetrendben. Németországba utazunk Bagó Tünde Ella háborúja című regényében, amely a Bodeni tó környékére visz minket. Olá Andrea interjúja.
Főszereplői a művészlelkű fiatal nő, a restaurátor Ella és orvos férje 1944 tavaszán a svájci határ mellett fekvő német kisvárosba költöznek. A férfi a kórházi munkát választotta a frontvonal helyett, a nő viszont elveszetten botorkál a gestapó fenyegetésében élő városban. A háború és a diktatúra éveiben elveszítette a munkáját, a családját, a barátait, és a férjében is csalódnia kellett, amikor megtudta, hogy az belépett a náci pártba. A házaspár villájának teraszáról kilátás nyílik egy várra, ami miatt egy napon Ella olyan kalandba keveredik, hogy ettől az élete visszafordíthatatlanul megváltozik. Bagó Tündét először arról kérdezem, vajon ez az általa jól ismert helyszín adta-e a regényéhez az alapötletet?
Igazából volt a fejemben egy téma, ami nem is igazán történet, hanem egy téma, amit én nagyon szerettem volna kidolgozni, és amikor ezen a helyszínen először jártam életemben, ez akkor volt 12 évvel ezelőtt, amikor mi Németországba kikerültünk a férjemmel, és ebben a zingeni kórházban, amiről szó van a regényben is, felvételizett, hogy úgy mondjam, tehát egy ilyen beszélgetésre jött a munkaadóhoz, és én kint a parkban vártam őt, és csodáltam ezt a fantasztikus várat, a Hohentwilt, amelyről később kiderült, hogy gyakorlatilag Németország legnagyobb váromjaként tartják számon. És ez a vár azért is volt nagyon különös, mert egy kicsit olyan érzése támadt az embernek, mintha a kórházi parkból nőne ki ez az egész vulkanikus kúp, amelynek a tetején áll ez a várom, és ott valahogy a fejembe ötlött ez a történet, mert hogy a vár mellett, illetve a vulkanikus kúp mellett állt egy régi Jugendstil villa is, és arra gondoltam, hogy ebben a villában, ami nagyjából 100 éves lehet így a stílusa alapján, akárki kilépett a teraszra, látta a várat, és valójában nagyon sokan élhettek ott az elmúlt 100 évben, és feljegyeztem a füzetembe azt, hogy ha egyszer valamilyen történetet szeretnék írni, akkor ez egy tökéletes helyszín, nagyon-nagyon szépen el lehet indítani innen akár egy novellát vagy egy regényt. És hogy miért mondtam azt, hogy igazából a téma az valahol már a fejemben volt, az azért történt meg, mert mindig is nagyon izgatott, és mindig is nagyon szerettem a 20. századi történelmet, és abban is különösen mozgatott az, hogy hogyan és miért alakulhattak ki olyan komoly és kemény diktatúrák Európa közepén, mint amilyenek kialakultak, és valahol ez a téma mindig ott mocorgott bennem, főleg azért is, mert azt gondolom, hogy sajnos manapság is van aktualitása több helyen, és még Európában is, nem csak hogy Európán kívül. Ennek a kettőnek a találkozása volt az, ami a koronavírus járvány idején hát generálta tulajdonképpen ezt az egész történetet és a regényt.
Akkor kezdted el írni?
Igen, akkor kezdtem el írni, mert ugye 2017-ben jelent meg a Bodeni tóról szóló úti könyvem, és előtte teljesen magával ragadott a környék. Igazából ugye az sem egy hagyományos úti könyv, hanem ugye egy élménykönyv, és ott már nagyon-nagyon sok történet volt az, ami megérintett, ami miközben kutakodtam, jártam a tó környékét, hiszen Zingen is tágan véve a Bodeni tóhoz tartozik. Igazából ez már egy picivel 10 kilométerrel a tótól távolabb esik, és egy ilyen vulkanikus dombvidéknek mondanánk. Elsősorban a Rajna és a svájci határ az, ami úgy körbeveszi, de attól még én az úti könyvembe is belevettem ezt a területet, hiszen én itt éltem akkoriban, és nagyon sok jó történet volt, és ezek a történetek így feljegyzésre kerültek, amellett is, ami belekerült a könyvbe, hiszen az úti könyvbe nem tehettem bele minden olyan történetet, amire rábukkantam, akár a háborúk idejéből, vagy korábbi középkori történelemből, de ezeket én magamnak azért feljegyezgettem, és ezek a történetek ott voltak a füzetben, és jött a koronavírus járvány, ami miatt ugye az akkoriban eléggé szorosan a könyvhöz kötődő turisztikai munkámat felfüggesztette. Tehát abba kellett egy kicsit hagyni, és már régóta dédelgetett álom volt az, hogy végezzek ilyen írói kurzusokat, hiszen én alapvetően tanultam ugye újságírást, történelemtanár is voltam, szerkesztettem helyi lapot, főszerkesztőként és újságíróként is dolgoztam ott, és mindig izgatott az, hogy esetleg történeteket kicsit másként leírni, szép irodalmi stílusban, és azért ez most egy tökéletes időpont volt, amikor a járvány kitört arra, hogy akkor elkezdjek ezzel foglalkozni. És hát ott persze azért mindig kellett újabbnál újabb történeteket hozni az órákra, és többek között akkor vettem elő a füzetembe feljegyzett sztorikat, helyszíneket, úgy, mint például ezt a Hohentwil vár környékét és ennek a villának a környékét is.
Ennek a várnak a titkát, vagy a funkcióját a II. Világháború végén, ezt te adtad, vagy megvolt neki? Tehát kikutattad a történetében, hogy tényleg itt bújtattak olyanokat, akik megpróbáltak átszokni Svájcba, vagy pedig ez a te fantáziád szülötte, illetve hogy mondjuk a pincében mi rejtőzik?
Ez az én fantáziám szüleménye, nem találtam rá forrást, hogy ez így lehetett, de azt az egyet tudtam, hogy a vár le volt zárva a II. Világháború ideje alatt, és az is köztudott volt, hogy az egész háborús időszak alatt semmi probléma nem volt a várral, míg szinte a háború utolsó napjaiban nem érte találat. Tehát a maga az, hogy kap találatot a háború végén, ez egy valós történet, de az, hogy ott bújtattak volna embereket, erről nincs tudomásom. Sokkal inkább arról tudomásom, és ezáltal került egy kicsit összerakva a történet, hogy ugye Zingenben volt egy pap, aki sokakat segített át a svájci határon.
Hogy ennek a papnak milyen szerepe van, erről még fogunk beszélni, de akkor avassuk be a hallgatókat. Kezdjük azzal, hogy milyen szorításban vannak ezek az emberek, akikkel megismerkedünk a regényed elején. Egy házaspárról van szó, fiatalokról, akik ide érkeznek ebbe a vidéki városkába, holott tulajdonképpen jó életük volt a nagyvárosban, egészen addig, amíg a háború el nem sodorta, tönkre nem tette ezt a jó életet.
Igen, hát ugye egy restaurátor-orvos házaspárról van szó, akiknek a hátterét elsősorban ugye az orvos férfi adja meg, abból a szempontból, tehát számomra is ő adta meg elsősorban, mert nekem személyes ismerősöm volt olyan, aki megjelenik egyébként mellékszereplőként a könyvben, az öreg professzor. Férjemnek volt egy olyan kollégája, aki már csak tanácsadóként járt be, hiszen elég idős volt már akkoriban, amikor mi ide kerültünk. Viszont rengeteg dolgot elmesélt abból az időszakból, ahogy ő gyermekként megélte a háborút, és hogy a szülei hogyan élték meg a háborút, illetve a háború utáni időszakot. És ezekből a történetekből, és abból, amit ő elmondt az érzések és az érzelmi háttér kapcsán, jutottam arra a következtetésre, hogy mennyire nehéz lehetett fiataloknak egy olyan diktatúrában túlélni tulajdonképpen egy háborút, először ugye nyilván a diktatúra éveit, és utána pedig a háborút túlélni, amivel egyáltalán nem értettek egyet, és nem tudtak azonosulni az ideológiai hátterével. És ami emellett még egy picit nehezíti a kérdést, ugye, hogy a 30-as évek Németországa, inkább a 20-as, 30-as évek eleje Németországában rengeteg lehetőség nyílt már a nőknek például. Tehát, hogy komolyan vállalhattak munkát, egyetemet végezhettek, stb. Tehát, hogy azért komoly lehetőségeik voltak, és megízlelhették azt a szabad életet, amit a regény főhőse Ella is a restaurátorként egy értelmiségi családból érkezve megízlelt a 30-as évek végén, és azzal együtt, amikor megismeri az orvos férjét, és gyakorlatilag egy jó létbe kerülnek, egy jó világba, egy jó életet építhetnének, ha nem kísértene a fejük fölött állandóan az a diktatúra, ami az országot uralja, és amely egyre inkább beveszi magát az ő életükbe. Ez számomra mindig egy izgalmas kérdés volt, hogy hogyan lehet viszonyulni egy ilyen élethez, lehet-e élni benne úgy, hogy nem azonosulunk vele, és hogyan lehet élni akkor, ha lehet egyáltalán. És hát ugye ezért lettek ők a főszereplők, mert a férfi ugye nem feltétlenül frontra termett férfi, illetve valahogy kivitelezhető volt az, hogy mondjuk ne menjen el a frontra, és itt maradjon, míg a nőnek pedig egy olyan munkát adtam, ami számomra egyébként mindig is nagyon izgalmas volt ugye restaurátornak lenni, és ezután egy kicsit kutakodni, hogy milyen is egy restaurátor munkája, de ugye egy olyan munka igazából, amire háború idején legkevésbé van szükség.
Hát emiatt teljesen tétlenül telnek a napjai, állandóan gondolkodik vagy őrlődik azokon a morális kérdéseken, amikről egyébként kíváncsi vagyok, hogy te beszélgettél idősekkel ott, vagy pedig olvastál róla, hogy ezek mennyire feszítették őket. Hogy belépek a pártba, te csak azért, hogy átvészeljem ezt az időszakot. Igen, a gestapó is behívogat időnként, jelentek, de nem ártok senkinek. És hogy mi van azokkal, akik meg azt mondják, hogy mindez megengedhetetlen, mert már ezzel is támogatod a fennálló rendszert. Szóval, hogy döbbenetes átélni végül is a regényed révén ezeket a kérdéseket, hogy nincs jó megoldás.
Igen, épp ez az, hogy számomra is az rajzolódott ki akár elmondott történetekből, tehát elsősorban olyan embereket ismertem meg, ugye már túl idősebb voltak azok, akik esetleg a háború idején aktív emberként élhették az életüket, értem úgy, hogy mondjuk aktív munkavállalóként élhették az életüket, de az ő gyerekeik, családtagjaik azok köztünk élnek, illetve tőlünk esetleg kicsivel idősebbek, és bizony nagyon sok dilemáról tudtunk beszélgetni, illetve olvastam is nagyon sok dilemáról. Szerencsére ugye Németország konzekvensen dolgozta fel ezt a történelmi helyzetet, sötét foltot, szituációt, és nagyon sok ember elmesélte a saját történetét, amit persze az esetek többségében elnyomnak a holokauszt történetek, ami teljesen természetes, de látni kell egy kicsit a másik oldalt is, hogy hogyan lehetett élni, és emlékszem, hogy amikor legelőször az első dolog, ahogy így ezzel szembesültem, az egy drezdai professzornak a könyve volt, aki az LTI címmel adott ki a nácizmus nyelvezetéről, adott ki egy könyvet, és ő benne élt, és ő végigcsinálta ezt, hogy először csak az egyetemi munkáját veszítette el, utána már kényszermunkára is vitték, és ő közben figyelte az egész rendszert, és leírta, ő nyelvészprofesszor volt, és a nyelv szempontjából. És az ő élete is így nagyon-nagyon érdekes volt, holott kevésbé ismert mondjuk ez a történet, és ugyanezt tapasztaltam ismeretségi körön belülről is így második generáción keresztül, és ez nagyon-nagyon elgondolkodtató, mert hogy pont ez, amit említettél, hogy mi a kiút, vagy merre van egy kiút. Nem beszélve arról, hogy tényleg mondjuk egy nő számára, aki belekényszerül bizonyos szituációba, vagy helyzetekbe, vagy egy picit nehezebben is tudna kilépni belőle, hogyha akarna is. Ebből is nagyon sok érdekes tanulmányt lehet olvasni, olyan történeteket, amelyek azokra nőkre vonatkoztak, akik nem tudtak kitörni ebből a helyzetből. És hát ugye emellett van egy harmadik szereplője is a regénynek, aki próbál egy harmadik utat mutatni, szintén németként, és megpróbál kilépni belőle, mert ő nem akar úgy opportunista lenni, mint mondjuk a férfi főszereplő, az orvos, nem akarja a fejét a homokba dugni, mint a nő, hanem tenni szeretne valamit, de ez nem annyira egyszerű. És hát ugye nyilván megvillan egy picit a hős típus benne, de azért nem a szó legszorosabb értelmében válik hőssé.
Az orvos, ugye Lukács számára, akár felmentést is adhatna a szakmája. Miért nem elegendő ez a bűntudata enyhítésére, hogy ő végül is embereket ment, néha olyanokat is, akik miatt biztosan kivégeznék? Tulajdonképpen fölmenthetné magát ezzel, hogy ő az országának is hasznára van, az egyes embereknek is hasznukra van, és hát próbálja a feleségét, a családját menteni.
Én azt gondolom, hogy elsősorban azért, és én így terveztem meg annak idején a karaktert, hogy számára az, hogy ő orvos, ez persze egy nagyon-nagyon fontos momentum, ami mögé be is tud bújni, ha kell, természetesen, ami nem feltétlenül mindig a legpozitívabb dolog, de ugye a másik szempontból mindig ott van az a dilema, ami akár bennünk is fölmerülhet nagyon sok esetben, hogy biztosan mindent megtettünk-e annak érdekében, hogy a saját hazánk, vagy a saját országunk, vagy ahol élünk, az ne jusson el oda, ahova eljutott. És ugye itt a náci Németországban azért ezt a kérdést nagyon sokan feltették maguknak a 30-as években, majd a háború idején is nyilván, vagy még akár utána is, főleg utána nagyon-nagyon sokan. Tehát magas volt azoknak a pszichés betegeknek a száma is, akik emiatt lettek pszichés betegek, mert nem tudták feldolgozni azt, hogy felelősek vagyunk ezért az egészért, és hogy tehettünk volna valamit. És az egy dolog, hogy egyik oldalról, mint szakmai kötelesség és emberségből megmentek embereket. Nyilván ez egy nemes és nagyon szép dolog, és ugye háborúban különösen sokat jelent az, hogyha ilyen emberek vannak, akár vidéken, akár a frontvonalon, vagy bárhol, ahol szükség van rájuk, de azért azt gondolom, hogy az nagyon sokáig mocorog valakiben, ha úgy érzi, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ne fajuljon el idáig ez a helyzet.
Uh-huh. És akkor még nem beszéltünk a felelősségre vonásról, mert hát az is a fejében van, mindkét szereplőnek, a nőnek is, és a férfinak is.
Nyilván, mert amikor már látszik az, hogy ennek vége van, és az is látszik, hogy mivel járt az egész, tehát a vidéki Németországban leginkább akkor kezdtek el szembesülni az emberek azzal, hogy most a háború mit okoz, amikor megérkeztek az első olyan menekültek, akik a nagyvárosokból, Dortmundból, meg mondjuk most konkrétan ugye Dortmundból jöttek Zingenbe, de sok nagyvárosból kénytelenek voltak elhagyni a városokat, mert ugye lebombázták a lakóhelyeiket. Természetesen ugye ez egy visszavágás volt azért, amit ők maguk is megtettek. Tehát, hogy akkor szembesülnek először a háborúnak egy olyan tényével, hogy azon túl, hogy a hozzátartozóink a fronton harcolnak, és naponta jönnek a halálhírek, azon túl még a hátországban élő emberek életét is komoly veszély fenyegeti egy borzalmas ideológiai háttér miatt, és egy diktatúrából kirobbant háború miatt. Tehát ez nyilván egy komoly szembesülés volt a 43-44, elsősorban inkább már 44-ben értek ide az első menekültek vidékre.
Bagó Tündével, az Ella háborúja című regényírójával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva még maradunk ennél a könyvnél, azonnal jövünk vissza.